Hiller István, az országgyűlés szocialista alelnöke az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, amelyet hétfőn délután rögzítettünk itt az Inforádió stúdiójában. Ugye rövid szünet előtt arról beszélgetünk, arról kérdeztem önt, hogy vajon hogyan lehet azt eldönteni, hogy az Európai Unióban melyek kérdések maradjanak nemzeti hatáskörben, és melyeket intézzünk közösen. Ön arról beszélt, ugye említette például a kiegyezést, amikor született egy szerződés erről. Úgy gondolja, hogy az Európai Uniónak a rendszerét a válságok elvitték egy pontra, amikor le kellene ülni, és újra kellene gondolni ezt mind az elejétől, hogy miről közösen, miről, tehát kellene egy új alapszerződés?
Azok az alapfeltételek, amelyek azt a nagy összefogást, amit Európai Uniónak neveznek, még a 2004-es bővítés előtti modell formájában, ezt nyilván az idő túllépte. Nem is az idő, hanem az a közös döntés, hogy európai országok, amelyek ehhez csatlakozni akarnak még, először 10, aztán ugye még történt felvétel, a bennlevők úgy döntöttek hosszú tárgyalások után, hogy igen, mi így vagyunk egy egység. Fontos és bátor döntés volt, egyébként számunkra előnyös. Én szellemi értelemben hadban állok mindenkivel, aki azt mondja, hogy Magyarország számára az Európai Uniós tagság az nem előny. És ezt nem csak financiális előnyként gondolom, számomra Európa az nem egyszerűen pénz, sőt, elsősorban a mentalitásbeli közösséget, hogy mi ehhez a nagy közösséghez tartoztunk mindig is Szent István óta, és ebből lehetett minket ideig, óráig kiszakítani. Nekünk igazából itt a helyünk egy másfajta módon, erről nagyszerű történészek, sőt, kitűnő magyar történészek tényleg politikusok számára is fontos mondatokat mondtak, azért mégiscsak ide tartozik, hogy mondjuk Szűcs Jenő most már sok évtizeddel ezelőtt, amikor Európa három történelmi régiójáról értekezett, akkor olyan dolgokat írt le, fejtett meg és mondott ki, pedig migránsválságról nem is hallott és nem is tudhatott, amelyek igenis aktuálisak. A történelem az nem receptgyűjtemény, az nem úgy néz ki, hogyha valami megtörtént évszázadokkal ezelőtt, és valami hasonló történik most, akkor gyorsan kikeressük a receptet, és már tudjuk is, hogy mi a jövő, de folyamatok vannak, és hogyha ezeket a folyamatokat fölismerik, mint ahogy az előbb említett magyar történész ezt fölismerte, és ezt leírni volt képes, akkor ostobaság ezt nem beépíteni a gondolatunkba és gondolkodásunkba. Így aztán, igenis, Magyarországnak nagyon jó, hogy tagja az Európai Uniónak. Nem ez lesz az utolsó nagy probléma, ami az Európai Uniót kihívásként éri. Azt mondom, hogy ez nem zárult le azzal, hogy Magyarország területén, vagy területére ma már minimális migráns érkezik a kerítés miatt. Ettől a probléma itt a kerítésünk mellett, és az Európai Unión belül létezik.
Ugye onnan kezdtük a beszélgetést, hogy itt kultúrák találkoznak, és egy picit a hosszú távú dolgok, vagy a hosszú távú kérdések előtt beszélünk, picit gyakorlati kérdésekről. Mit fog ön szerint ez a kultúrák találkozás, ez a tömeges bevándorlás jelenteni Európa mondjuk oktatás ügyére, vagy egészségügyére, vagy arra a nyugdíjrendszerre, amiről már korábban évek óta lehet azt hallani, hogy gyakorlatilag az Európában élő és dolgozó embereknek a nyugdíjas éveit sem valószínű, hogy tudja biztosítani.
Ugye ezt meg lehet közelíteni a veszély aspektusából, vagy a potenciális veszély aspektusából, vagy meg lehet közelíteni egy másfajta módon, amit én tettem. Abba az a kérdés, hogy milyen irányba akarják a valós döntéshozók ezt az ügyet elvinni.
Ez látszik most, hogy hova akarják elvinni?
Nem, a konferenciák összehívását, meg a meghívókat látom, nem a döntést. De irányok kialakulnak, és azért olvasva elemzéseket meg kell nézni azokat a jelentős tanulmányokat, de akár a nyugat-európai sajtóban megjelent véleményeket is, hogy az egyik irány kétségkívül az lehet, hogyha az erőnket, a pénzünket, a befolyásunkat oda tesszük, hogy békét teremtünk ott, ahol békétlenség miatt most az emberek nem találják a megélhetésüket és jövőjüket. Én például jelentős dolognak tartom a Magyar Tudományos Akadémia letett dolgozatát ebben a tárgykörben, amelyik azt mondja, hogy túl azon, hogy milyenek a politikai, milyenek a politikai körülmények, a klímaváltozás, olyan dolgok, amelyek egyébként a politikai döntéshozatalon túl létező objektív körülmények, hogyan befolyásolják mindezt. Ha tehát pénzt, energiát abba helyeznek, vagy abba az irányba akarják elvinni, hogy ott helyben próbálják meg élhetővé tenni a világot, akkor ez nyilvánvalóan Európa számára ezt a fajta nyomást, legalábbis az ilyen erőteljes nyomást leveszi. És ne felejtsük el, hogy a tanulmány, illetve a tanulmányok mást is mondanak, hogy jelen pillanatban ugye keletről nyugati irányban van a migráció fő iránya. De egyáltalán nem zárható az ki, hogy ez kiegészül, vagy éppenséggel a hangsúly egy délről északi irányú migrációs hullámra is, hogy erre is figyelmet kell fordítani. Az, amit leírnak a tudósok arról, hogy az afrikai éghajlatváltozás, amiről most azt lehet mondani, hogy mit érdekel minket, miről beszélgetnek ezek egy budapesti rádióstúdióba. Kérem szépen, mégiscsak az, hogy annyira kell tudni előre gondolkodni, hogy nem akkor van csak itt a probléma, amikor megjelenik 42 ezer eritreai menekült másfél év múlva. Hanem azt arra éppen az előző példákból fölkészülni, hogy hogyan lehet azon változtatni, hogy lehetőleg ott helyben tudjanak élni. A kérdésére, ha viszont a másik irányban, hogy tömegek Európába kerülnek, és még jönnek, tehát hogy ez igazából az első megpróbáltatás, az első bevándorlási hullám volt, akkor mivel az Európai Unió számos intézményrendszere, például az oktatási intézményrendszer, de a szociális rendszer is egymástól is különböző, nem mondhatjuk azt, hogy van egy egységes Európai Uniós oktatási szisztéma, a nevelési szisztéma a óvodák világától egészen a doktori iskolák világáig. Így egyes Európai Uniós tagállamokra koncentrált nyomás fog nehezedni, míg mások, azt kell mondjam, hogy ebből keveset fognak érezni. És azt is föl kell tenni itt, mert számos olyan javaslat is előfordul, ami hát azt kell mondjam, hogy az a valós élettől eléggé idegennek tűnik. Érdemes megvitatni ezt a bizonyos kvótarendszert, amely ugye a maga valóságában még az íróasztalon van, de ettől függően nyilván lehet itt ezt szolidaritás alapon vizsgálni, meg talán, hogyha egy kicsit az íróasztal valóságától elrugaszkodunk, és a napi életbe belehelyezkedünk. Ezeknek a szerencsétlen embereknek, akiknek feldúlták az otthonaikat, és tízezrével jönnek Európába. Ezeknek nem az az élet céljú, és most senkit nem akarok megbántani, hogy a Tiszántúlon, Észtországban, Kassa környékén, vagy éppenséggel Marosvásárhely mellett éljenek. Ki lehet osztani egy kvótát, és azt mondani, hogy Szlovákiára, Magyarországra, Romániára, ennyi és ennyi jut, Bulgáriára. Majd utána kiderül, hogy az Európai Unión belül természetesen szabad a mozgás. És akkor aki Észtországba kerül, de ő azért hagyta el a szíriai városát, mert ő Svédországba akart menni. Azt gondolják, hogy majd meg lehet állítani, és azt mondani neki, hogy te most Észtországba fogsz élni, azt utána, még hogyha esetleg odaszállítják is, a harmadik nap megindul, és el akar menni vissza Svédországba. Tehát ez azt hiszem, hogy a gyakorlati életben egy nagyon nehezen kivitelezhető ügy.
Ha már itt a szabad mozgást említette, folyamatosan lehet arról hallani bizonyos elemzők szerint, hogy ez a migrációs válság veszélybe sodorhatja alapvetően a schengeni rendszert. Ön hogy látja ezt? Hiszen erről beszéltem az imént.
Hát persze. Azt látom, hogy az országok, ahogy az előbb mondtam, vagy éppen politikai vezetők hangoztattak elveket, és ezek az elvek egészen addig éltek, amíg a saját országhatárukhoz el nem jutott a 200 ezer fős migráns tömeg. És abban a pillanatban a gyakorlati élet megdöntötte, hol 24 óra alatt, hol 72 óra alatt mindazt, amire addig legkülönbözőbb módon nyilatkozatokat tettek. Az, hogy egyébként a schengeni határ eszméje, hogy valóban szabadon mozoghatunk, hogy úgy kelünk át országaink határán, hogy ott azon kívül, hogy egy tábla fölhívja a figyelmet, hogy most már az osztrák köztársaság területén vagy, és az a nagyszerű érzés, hogy egyébként úgy mehetsz el Magyarországról az óceánig, hogy a személyi igazolványoddal senki nem állít meg, mert szabadon utazhatsz, ezt feladni nem szabad. Ez éppen ennek a közösségnek az egyik legfontosabb döntése és eredménye. Éppen ezért mondom, hogy talán ahhoz még idejében vagyunk, azért ne tegyünk úgy, ugye itt mégiscsak egy szerencsére több száz milliós közösségről van szó az Európai Unión belül, és több százezer fős bevándorló hullámról. A nagyságrendek ma még kezelhetők, de kvótát ugye igazából akkor lehet szabni, amikor tudok egy fix számot. Azt mondom, hogy 100 embert elosztok, mert hogy 100 embert kell elosztanom a különböző tagállamok között. De tessék nekem megmondani, hogy a jelen körülmények között mennyi, mekkora a felső határ, mi az az összeg, mi az a tétel, mi az az ember létszám, amire egyébként a kvótát kiasztják. Tehát én szerintem ez így nincsen rendben. Én igenis híve vagyok annak, hogy Európán belül a szabad mozgás lehetősége a továbbiakban is úgy legyen, ahogy azt az előbb megbeszéltük. Ezért olyan jellegű megoldásokat szeretnék támogatni, ami biztos vagyok benne, hogy sok pénzbe, sok energiába kerül, de az Európai Unió határain kívül tudja rendezni úgy a kérdést, hogy az unió számára és az unión kívül élő emberek számára is megfelelő legyen. Én azt gondolom, az előbb kérdezte a baloldali politikát. A baloldali gondolkodásban a szolidaritás az egy fontos, sőt, a mi gondolkodásunk egyik alappillére. A francia forradalom óta mégiscsak a hármasság, a szabadság, egyenlőség, testvériség mellett a testvériség és szolidaritás. Én abban szeretném a baloldalt erősíteni, hogy a szolidaritást úgy értse, hogy szolidárisnak kell lenni abban, hogy békét teremtünk. Békét abban, hogy azokon a területeken, ahol éppen a biztonságérzet elvesztése miatt tömegek döntöttek úgy, hogy itt az élet már élhetetlen, velük szolidaritást vállalva biztosítani ott a feltételeket, és elsősorban a békét. Ezt lehet, hogy egyébként először harccal kell megvívni. Az én baloldali felfogásomban ez a fajta szolidaritás szilárd. De nem gondolom, hogy az lenne a helyes megoldás, hogy hétfőn a másik országon számon kérem a szolidaritást, majd aztán, amikor elérkezik az én országomhoz is ez a probléma, ez a hullám, akkor kiderül, hogy a valós élet ezt a fajta szolidaritás kinyilatkoztatást megdönti. Igenis, a szolidaritás egy baloldali, ezen túl egy európai fogalom és gyakorlat is, de ezt az Európai Unió határain kívül kell tudni úgy értelmezni, hogy megfelelő legyen azoknak is, akik itt élnek, meg azoknak is, akik az unión kívül.
Az Európai Uniós ügyek után beszélünk egy picit saját ügyeinkről, bár az utolsó mondatai azok átkötnek egy picit a magyar belpolitikára. Az elmúlt napokban több helyen is beszélt a baloldali ellenzék ügyeiről, sorsáról. Hogyan határozná ezt meg Magyarországon ma kik alkotják a baloldali ellenzéket? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sok minden látszik történni ebben ezen az oldalon. Ugye például a Demokratikus Koalíció programot ír, Gyurcsány Ferenc egy külön irányt képvisel, az Együtt nagyon sok, ha úgy tetszik, alkotó elemeire hullott. Ön hogy látja, ki ma a baloldali ellenzék Magyarországon?
Én azt egy komoly politikai teljesítménynek tartom, amit Horn Gyula nemzedéke 1988-89-ben kihordott magából, és 1989 októberében ennek eredményeként létrejött a Magyar Szocialista Párt. Ez különböző demokratikus baloldali áramlatok szövetségkötése volt. Nem kizárólag hasonló vagy azonos módon gondolkodó embereknek a párt alapítása, hanem olyan irányzatok, amelyek mindegyikről, a másikról is feltételezték és elfogadták, hogy bár különböző, de demokratikus, különböző, de baloldali, és ezért szövetséget kötve létrehozták az MSZP-t. Szerintem ez egy sikeres modell volt. Önmagában ettől nem lett volna siker, de az, hogy nem a rendszerváltás idején a baloldal nem szétesett különböző pártokra, hanem egy nagy demokratikus gyűjtőpártba tudta fogni a magyar baloldalt. Ez egy a későbbi sikerek, 94, 2002, 2006-nak az egyik előfeltétele volt. Ez 2011-ben megtört. Ráadásul nem csak az történt, hogy megtört, hanem ezzel a megtöréssel mások számára is példát adott. Ez így aztán sorba jöttek létre a pártok, amelyeknek a létjogosultságát nyilván én, mint az egyik párt tagja, országgyűlési képviselője, és ebben a sajátos helyzetben a legmagasabb baloldali közjogi tisztséget viselő ember kritizáljam, de a folyamatról igenis el kell mondjam a véleményemet, ez nem a siker modellje. Ez nem az a modell, amikor az állampolgár számára alig nyomon követhetően történnek pártalapítások és nyilatkozatok. Azt meg kell érteni, hogy az aktív állampolgárok, már politikai értelemben aktív állampolgárok döntő többségesen foglalkozhat minden nap az újságcikkek elemzésével, a különböző programpontok összehasonlításával, miközben megvan az igénye arra, hogy állást foglaljon. Ezért én az MSZP megerősítésében látom a jelen helyzet feloldásának kulcsát, és nem problémaként, hanem lehetőségként szeretném felvázolni azt, ami a gondolataimban van. Mégpedig biztos vagyok benne, hogy sokkal több, nem csak baloldali értékrendű, hanem baloldali pártra szavazni akaró ember él Magyarországon, mint amennyi ma az MSZP-t választja.
Hogy ez a 14-17%?
Igen, a biztos pártválasztók körébe nagyon korrekten mondja, most a nagyságrend ugyanaz, bármelyik közvéleménykutatót nézzük, az egyik azt mondja 14, a másik 17, de hát nagyjából ugyanazt látjuk. Én azt állítom, hogy egy sikeres és hatékony politizálással ez 25-30% köré tehető, amit a Magyar Szocialista Párt támogatottságban elnyerhet, arról pedig érdemes műhely munka szintjén is gondolkodni, hogy egy három osztatú politikai térben mit jelent 30% támogatottság egy pártnak? Kérem, ne felejtsük el, hogy 1990 óta 2010-ig bezárólag, és aztán még majdnem 2014-ben is, de 2010-ig biztos egyik oldal, másik oldal felállásban gondolkodtunk. Jobb oldal nyer, vagy a bal oldal nyer? Az egyik személy által megtestesített politikai közösség, vagy egy másik. és azt gondolom, hogy az a választójogi törvény, aminek én finoman fogalmazva nem vagyok nagy híve, amit a Fidesz megalkotott 2010 után, és amiben már a 2014-es választások lezajlottak is, egy két pólusú, egy kétosztatú politikai térre történő elgondolás volt. Egy háromosztatú politikai térbe, ami jelenleg a valóság. Tudnilik, hogy van a Fidesz, van egy radikális jobb oldal, és van a baloldal az MSZP. Erre ez a modellezés nem történt meg, abban az esetben mondom, hogyha az MSZP egy 25-30%-os támogatottsággal bír. De most első szakaszban én biztos vagyok abban, hogy az a legmegfelelőbb, hogyha kellő nyitottságot mutatva, és nem mások, vagy más baloldali politikus nyilatkozatát rágva, hanem kiki a saját pártjának megerősítésével foglalkozva erősíti az egészet. Ez így nem tud az emberek számára egy kirajzolódó és jól választható alternatívává válni, hogyha egymás nyilatkozatait néha már nagyon nehezen nyomon kísérhető résztémákban, vagy az egészet tekintve egy reagálásként csapódik le.
Bocsássa meg, de ez történik? Tóbiás József, a pártelnöke tavaly az önkormányzati választások után itt az Info Rádióban arról beszélt, hogy ez a megerősítés következik most ebben az egy évben. Ért el az MSZP ön szerint értékelhető eredményt a megerősödésben az elmúlt egy évben?
Az, amit a jelenlegi támogatottsági szint, amit az MSZP birtokol, ez a 14-17%, ez az én számomra nem siker. Szeretném, hogyha a hallgatók is ezt pontosan értenék. Én akkor is baloldali lennék, hogyha 15% lenne a támogatottság, mert hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogyha az MSZP-nek a teljesítménye a lehetséges maximum lenne. Hogy begyűjtette az összes baloldali szavazót, ez 15%. Én akkor is baloldali vagyok, mert nem ezen múlik az, így gondolkodom a világról, ezek az elveim. De pont azt látom, hogy nem ennyien vagyunk, hanem sokkal többen. Akkor viszont én nem tudom azt mondani, hogy az emberekben van a hiba, hanem azt a lehetőséget kívánom bemutatni a saját pártom számára, ami ennek a durván 10-15% aktív baloldali szavazónak az eléréséhez vezet. Hogy ehhez az út biztos, hogy nem a másik nyilatkozatának lereagálása és aztán egy újabb nyilatkozat tétele, hanem egy saját arculat mutatása a kormány politikájával szembe, az a fajta munka, amely nem takarítható meg, tudnilik, hogy...
Ez zajlik, ez a munka?
Én azt látom, hogy ez a munka aktívabb, még nem az a fázis, amikor az eredmények megmutatkozhatnak, de én azon vagyok például, hogy az alternatíva képzés, a kormányképesség, a kormányzó képességnek a helyreállítása, az megtörténjen. Ezt kérem, nem egyik hétről a másikra, ez nem úgy megy, hogy hétfőn bejelentem, és csütörtökön pedig készen van, és nem is kell erről nagyon sokat értekezni. Ez a fajta műhely munka az, amivel önmagába nem lehet választást nyerni, de enélkül egészen biztos, hogy nem is lesz választási siker.
De ez már folyik, ez a műhely munka?
Mondjuk úgy, hogy inkább látom már, hogy elkezdődött, mint korábban, de ez ebbe a naptári évbe, vagy éppenséggel a jövő év első felére még biztos, hogy nem hozza meg az eredményeket. De nem az a kérdés számomra, hanem az, hogy ezt a fajta gondolkodást, aminek a célja mégiscsak az, hogy nekünk azoknak, akik kormányváltást akarunk az országban, az ellenfél az a kormány, amelyik a mi elképzelésünk szerint nem megfelelő módon és nem sikeresen kormányoz. Következésképpen A kritika az csak egy része szabad, hogy legyen a mi tevékenységünknek. Egy másik az, hogy megmutassuk, hogy mi az, amiben mi másként gondolkodunk. Erre szeretnék egy konkrét példát mondani. Úgy látom, hogy a kormánynak egyébként egy nagyon tudatos társadalompolitikája van. Ez a társadalompolitika például egy új vagyonos réteg politikai eszközökkel való segítése és kialakítása. Egyben ezeknek a nyerteseknek a nyertesek iránt a lojalitás megkövetelése. Aktivizálja őket az a fajta politikai protekcionizmus, amelynek élvezői, tehát nem egyszerűen csak elnyernek bizonyos lehetőségeket, hanem ez a lehetőség a jelenlegi politikai kurzus aktív támogatását is feltételezi. Akkor fogsz tudni nálam nyerni, hogyha egyébként támogatsz is. Nem egyszerűen azért nyersz, mert jó vagy. A másik oldalon viszont elszegényedést, a középosztály jó részének lecsúszását látom. Ezzel a lecsúszással együtt ezek az emberek, ezek a tömegek politikai passzivitásba is vonulnak. Az is szörnyű, hogyha ha valaki vaknak születik, de hogyha valaki látott és utána megvakul, akkor ez nagy valószínűséggel még szörnyűbb tragédia. Nem az történik, hogy azok az emberek, akik elszegényedtek, nem kis mértékben a gazdasági válság, és nem kis mértékben tudatos társadalompolitika eredményeként. Ők ezt összekötnék egy politikai aktivitással, hanem éppen a lemondás, a legyintés, a reménytelenség politikai passzivitásába törnek. Na de akkor kérdem én, hogy nem egyértelmű a baloldal feladata? A baloldal azért jött létre, és az az egyik legfontosabb politikai üzenete, hogy azok, akik egyébként társak abba, hogy följebb jussanak, azoknak segít. Ezen kívül, hogy ezt szervezi is. Hogy a följebb jutás lehetőségét politikai eszközökkel megteremti. Ezen kívül nem hagyatkozik arra, hogy a jelen körülmények között azok aktívak, akik a kurzus így vagy úgy segít, és az a szűk réteg, amelyik meggyőződésből ezt ellenzi, hanem szerintem politikai feladat az, hogy akik lecsúsztak és a passzivitást választották, mert úgy gondolják, hogy az életükön a politika nem segít, azoknak az aktivitását föl kell tenni.
Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink azt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlava Erihárd. Minden jót, viszonthallásra.